Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában interjút hallhatnak három olyan versenyzővel, akik esélyesek lehetnek az éremszerzésre a párizsi olimpián is. Először a judós Tóth Krisztián nyilatkozik, aki nemrég Ausztriában tudott GP-t nyerni. Majd megszólal az olimpiai ezüstérmes kajakozó Varga Ádám, aki erre az évre elvitte az egyest Kopasz Bálint előtt. Végül pedig interjú következik az elmúlt hónapokban remeklő puskáslövővel, Pekler Zalánnal. Tartsanak velünk! Közelebb került a párizsi szerepléshez a tokiói olimpián bronzérmes judós Tóth Krisztián, aki 5 év után tudott kiemelt nemzetközi versenyen aranyérmet szerezni. Ezúttal a Virtus sorozat Linzi Grand Prix viadalán nyert. Kalapos Mihály interjúja.
Alapvetően azért az 5 év egy elég hosszú idő ahhoz, hogy 2 aranyérmet szerezzen az ember, de szerencsére azért ilyen értelemben egy kicsit tudtam magam kényeztetni több különféle éremmel is az elmúlt időszakban. Nagyon jól esett az aranyérem, úgy gondolom, hogy kifejezetten kellett a pontok miatt is, meg a motiváció, illetve a lelkem miatt is, tehát úgy gondolom, hogy azért ez egy több komponensű dolog. Azt hozzá kell tenni azért, hogy ez nem egy világbajnokság volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy így azért a kvalifikációs rendszerben ez egy középkategóriás versenynek számított, amit mindentől függetlenül meg kellett nyerni, és hát szerencsére sikeresen abszolváltam ezt a dolgot.
A döntőbeli ellenfél a francia mennyire volt nehéz? Ugye egy Vasarival nyerte meg a mérkőzést.
Igen, golden scoring ment el a mérkőzés, tehát az azt jelenti, hogy letelt a rendes 4 perces menetidő, és akkor ugye utána az első akció dönt, tehát az első akcióig fog menni a mérkőzés, vagy a harmadik büntetőpontig. Többszörös világbajnoki érmes, csapatolimpiai bajnoka Axel Clerget, nagyon régi motoros, régóta ismerjük egymást, nagyon sokat küzdöttünk hasonló taktikával és felépítéssel küzdünk, tehát úgy gondolom, hogy tényleg nagyon ismerjük egymást. Kiérezett mérkőzés volt, ő egy kicsit jobban elfáradt, mint én, és erre még jobban ráhajtottam. Indítottam egy akciót ott a 6. perc körül, amit meg akart kontrázni, és arra egy rekontrával válaszoltam, amit végül is nekem is adtak meg, és így került hozzám az aranyérem.
Ezzel a Grand Prix győzelemmel most hogy áll a világranglistán? Tehát, hogyha mondjuk most lenne vége a kvalifikációs időszaknak, és nem lenne még hátra ugye egy év, akkor kint lenne az olimpián, vagy sem?
Kint. Biztosan, ha kint lennék, mert az első 18 jut ki direkt kvótával az olimpiára, természetesen súlycsoportonként és országonként egy, és ha jól tudom, akkor én körülbelül, hogyha mindenkit kiveszek magam elől, mert ugye 3 grúz is van előttem, az azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 7.-8. helyen lennék az olimpiai ranglistán, úgyhogy minden bizonnyal kint lennék az olimpián. Úgyhogy jó lenne mondjuk, ha ma lezárnák a kvalifikációt.
Azt mondta, hogy a lelkének is jól esett most ez az aranyérem, már csak azért is, mert a dohai világbajnokság viszont nem úgy sikerült, ahogy szerette volna?
Hát persze, ez is azért így közrejátszik, viszont azért egy másik szálon indulni kell az, hogy az ember egy rendkívül aranyérmet tud szerezni, az önmagában egy nagyon nagy dolog, és egy plusz motivációt, egy plusz elkérőt tud adni. Én nem akarok itt negatívumokról, vagy csalódásokról, vagy bármi ilyesmiről beszélni. Maradjunk inkább annyiban, hogy kvalifikációs verseny aranyérem az mindenkinek egy plusz löketet ad arra, hogy a következő egy évben, vagy bármely időintervallban még jobban adhat egy magát az edzéseken, az edzőtáborokban és a következő versenyeken is.
Ezt egyébként is tudjuk, hogy a judó nagyon sűrű, tehát iszonyatosan sok erős ellenfél van, meg hát amúgy is van már önnek világbajnokságról ezüstje is, meg bronza is, de most hogy telnek majd a következő hetek, hónapok? Egyik verseny jön a másik után, ami a világranglistába is beleszámít?
Lényegében igen. Tehát voltak éppen ugyanúgy telnek a következő hónapjai, mint az elmúlt jó 8-10 évem. 2 éves kvalifikációs rendszerünk van. Úgy van kitalálva ez, hogy mindenféleképpen az ember induljon az első évben is, illetve a másodikban is. Mélyebben nem szeretnék ebbe belemenni, mert elég bonyolult lenne egy laikus embernek. Annyi a lényeg, hogy az a Nemzetközi Judó Szövetségnek a felfogása és a tematikája, hogy minél fiatalabbak, minél sűrűbben küzdjenek egymással, lényegében titánok harcát szeretnének látni, úgyhogy viszonylag sűrűn cserélődjön a mezőny. Ezért van az kitalálva, hogy körülbelül 70-72 olyan verseny van a 2 év alatt, ahol kvalifikációs pontokat lehet szerezni az olimpiára. Voltak épp folyamatosan utaznunk kell azért, hogy a legjobb 18-ból ne essünk ki. Összehasonlításképpen ezt inkább egy Forma 1-hez vagy egy teniszhez hasonlítanám. Tényleg most volt Dohában, csak most az elmúlt időszakról beszélve, pár héten belül volt Dohában egy világbajnokságunk, ugye múlt hét hétvégén volt Ausztriában egy Grand Prix, ezen a hétvégén van Tadzsikisztánban egy Grand Prix, ha jól tudom, jövő hétvégén van Asztanában, Kazasztánban egy Grand Prix, és 4 hét múlva meg kezdődik a 100%-os visszaszámlálás, amit Mongóliában fogunk megkezdeni. Ebben az évben még lesz Koreában, illetve Japánban Grand Prix, illetve Grand Slam. Évvégére van hagyva az Európa-bajnokságunk is, ami szintén kvalifikációs pontot ad. Úgyhogy nagyon odafigyelve és nagyon fókuszálva kell tartanom a következő egy évet, mert ebben a helyzetben sem, úgyhogy az előzőkben sem fér bele például egy hosszabb kiesés, mondjuk egy sérülés miatt, úgyhogy szép lassan össze kell pontosítanom a dolgokat, és mindent úgy kell csinálnom, hogy egy bombaformát hozzak az olimpiára, illetve hát az oda vezető úton.
Ez a rendszer viszont, ez a sok verseny nem kedvez mondjuk egy 29 éves sportolónak.
Igen. Hát főleg egy olyan 29 évesnek, aki már azért megette a kenyere a javát olyan értelemben, hogy ugye én már két kvalifikációs rendszert is végigcsináltam, de egyelőre még bírom. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy bőzerővel megyünk előre. Természetes, hogy vannak völgyek, illetve mélypontok az embernek a karrierjébe, illetve a hullámzások így a karrieren belül is, hónapokon belül is, de én akarom még ezt a párizsi olimpiát, szeretnék kijutni, és terveim között van az is, hogy egy olyan történelmet írjak, hogy én legyek az első magyar csúdós, akinek két olimpiai érme van, úgyhogy ezen felebegnek előttem, és bízok benne, hogy a sikerül is teljesítenem.
Azokban a sportágakban, ahol súlycsoportok vannak, előfordul, hogy az idő előre haladtával valaki súlycsoportot vált. Önnek a 90 kg az ideális egyébként? Vagy szenvednie kell minden egyes verseny előtt?
Hát nekem az ideális amúgy alapvetően a 73 kg lenne, ha a magasságomat nézzük. Én ugye egy 173 centis versenyző vagyok, 90 kg átlagja azt szerintem ilyen 185-188 körül lehet. Tehát ha jól tudom, én vagyok utána a legalacsonyabb a súlycsoportunkban. Ennek vannak előnyei és hátrányai is, én nem nagyon nőhetném ki ezt a súlyt, tehát vagy súlycsoportot. Tehát volt, amikor elszaladt a súlyom, de indultam 100 kilóba is versenyen, de nem engedhetem meg magamnak azt, hogy felmenjek 100 kilóba, mert ott már 2 méteres emberekkel kellene küzdenem. Nem biztos, hogy nem tudnám megoldani, de ahogy az edzőm fogalmazna, járt utat, járat arra el a cseré, úgyhogy ezt a 1-2-3 évet még itt lehúzzuk a 90 kilóban.
De ez azt is jelenti, hogy ha éppen most állna a mérlegre, akkor nagyjából most is 90 kilót mutatna az?
Nem, nem.
Kevesebbet? Többet?
Nem, többet, biztos, hogy többet. Ha 100%-os diétát tartok, akkor 91-92 kiló körül tudom elkezdeni az edzést, az azt jelenti, hogy ha végzek az edzéssel, akkor már 90 kiló alatt vagyok. Ha mondjuk egy 80%-os diétát tartok, amik jelenleg is van, szerintem most egy 94 kiló lehetek. Azt azért itt számolgatni tudjuk nyilván ennyi időtávlatában, hogy 4 kilót én hogy meg mennyi idő alatt tudok kisajtolni magamból. Itt nagyon sokan hirtelen megijednek, és azonnal kérdezik tőlünk, hogy úristen, hát hogy lehet 4 kilót leadni egy-két nap alatt, meg hogy ők is szeretnének fogyni, meg hogy milyen fogyókúrát tartunk. Hát ez nálunk fogyás, nem fogyókúra, tehát ugye mi ezt vízből lökjük ki, meg vannak a megfelelő víztereink, amiket folyamatosan után töltünk, folyamatosan hidratálunk, ugye pontosan azért is, hogy ezek a vízterek mindig magasan maradjanak, és aztán a szénhidráttal fogunk majd játszani meg a súval, hogy viszonylag könnyen kilökjük magunkból azt a mennyiségű vizet, amennyi éppen a méréshez szükséges. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan jó 4-5 kilóig, most ez kifejezetten az én személyemben érvényes, 4-5 kilóig nem okoz problémát az, hogy hirtelen ennyi beleadjam a súlyt, a felett viszont már azért oda kell figyelnem, úgyhogy inkább azt mondom, hogy átlagosan ilyen 2-3 körül kell tartanom ezt az egészet, és akkor a kellemeset a hasznossal kötöttem össze, jutott is, maradt is.
Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozót hallották. A Tokióban ezüstérmes Varga Ádám indulhat az augusztusi duisburgi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. A férfi kajakozók 1000 méteres távján egyesben, miután a válogatónak minősülő szegedi és poznanyi világkupa versenyen egyaránt első lett, miközben az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a portugál Fernando Pimenta mögött mindkétszer harmadik lett. Varga Ádám az Inforádiónak azt mondta, hogy már a szezon kezdetén is jó formában érezte magát, de ezzel együtt sem ő számított a versenyszám favoritjának. Kalapos Mihály kérdezte Varga Ádámot.
Mondhatom azt, hogy az idei célok közül az egyik már teljesült?
Mindenképpen. Ugye a legelső célom az volt, hogy kijussak a világbajnokságra, ami egy nagyon nehéz feladat, hiszen hiába tudok nagyon jó formát hozni a itthoni ellenfelem Kopasz Bálint, aki a regnáló olimpiai világ és Európa bajnok, és ez mindig nehéz feladat őt legyőzni itthon válogatókon. És szerencsére ez így a idei évben megrendezett világkupák, amik nekünk a válogatók keretein belül sikerült is mind a kétszer, ugye az első világkupán Szegeden, és a második világkupán Poznanban. Az egészben még úgy nekem az a legjobb, vagy az, aminek még jobban is örülök, hogy amellé, hogy el tudok indulni a világbajnokságon, hogy ilyen nemzetközi versenyen is tudtam versenyezni, és meg tudtam mutatni magamnak is, meg a versenytársaimnak is, hogy nagyon jó formára vagyok képes.
Meglepte egyébként, hogy Kopasz Bálint mindkét világkupán idézőjelbe téve csak harmadik lett, illetve hát ugye Fernando Pimentát, a portugált is nagyon magabiztosan verte, gyakorlatilag, mintha két ugyanolyan versenyt láttunk volna, nagyjából másfél másodperccel.
Az én pályabeosztásom az nagyon hasonló volt mind a két versenyen, meg nagyon kevés idő telt el, szóval az ugyanolyan verseny az ennek tudható be. Azt, hogy Bálint harmadik lett, és nekem sikerült nyerni, meglepni, úgymond meglepett, mert nem ez volt a valószínűbb a versenyek előtt, meg a tavalyi válogatók alapján, de ugye nem volt hármunk közt, most a háromban még Pimentát számolom bele, és nem volt szerintem olyan nagyon nagy különbség, tehát bármilyen sorrend kialakulhat hármunk közül. Így azt mondanám, hogy nem lepett meg, de nem ez volt a legvalószínűbb forgatókönyv még úgy versenyek előtt a tavalyi év eredményei alapján.
Érezte magában az erőt, vagy lehet már egy-egy futam előtt érezni azt, hogy most ezt megnyerhetem?
Ugye az előfutamok előtt nem nagyon lehet nagyon érezni semmit. Ott talán azt lehet érezni csak, hogy jól sikerült-e a felkészülés, ugye itt is az, hogy a edzőtársainkhoz képest hogy megyünk, volt-e sérülés, volt-e bármi betegség. Ma ugye az időeredmények kajakkenuban elég változatosak a változatos időjárás miatt. Most például ugye nagyon hideg volt a versenyek előtt, és valószínűleg senki nem ment jó időt edzéseken. Az előfutam és a középfutam után már lehet következtetni valamire, hogy a döntő az hogy néz ki. De ugye mivel legtöbb ember nem megy maxot a elő- és középfutamba, így nem tudni, hogy kiben mennyi maradt, meg a döntő az mindig egy teljesen másik verseny, de ott már van valamilyen információ, ami segít abba, hogy elhelyezzük magunkat a mezőnyben. A Szegedi előtt, ugye az előfutam középfutamra úgy mentem, hogy fogalmam sincsen, hogy hol állok a mezőnyben. A döntő előtt voltak olyan gondolataim, hogy ezt akár meg is nyerhetem, hiszen ha jól emlékszem, akkor azt nem tudom, hogy milyen idővel kerültem be a döntőbe, de hogy a középfutamomat sikerült megnyerni, és úgyhogy Kopasz Bálinttal voltam egy középfutamban, és ez mindenképp úgy bizakodásra ad okot, hiszen ugye senki nem szeret a középfutamban sem kikapni, de persze ez nem jelent semmit.
Ez egy hatalmas presztízs csata önök között, fogalmazhatok így.
Igen, az utóbbi években, amióta még olimpia előtt is nagyon szoros versenyeket vívunk egymással, itthon is, és ugye külföldön csak olimpián tudtunk együtt versenyezni, meg volt még 2020-ban egy világkupa, ahol tudtunk együtt versenyezni. Ugye a legtöbb versenyünk az itthoni, és úgymond elég nagy tétje van, hiszen az egyikünk el tud indulni a kedvenc számán, K1000 méteren, a másiknak pedig más opciók felé kell nézni.
Még szerencse, hogy egyébként majd az olimpián ismét csak egy nemzetből ketten is indulhatnak K1000 méteren, de tisztult is ezzel a kép?
Nem tudom, hogy tisztult-e a kép. Ugye ebben az évben most a én fő feladatom az, hogy 1001-esen megszerezzem a kvótát. Ha jól tudom, akkor a számok az olimpián, ugye van nekünk 500 páros, 504-es és 1001-es, hogy nem ütik egymást, de az, hogy ki miben fog bent ülni, azt még nem tudom. Mivel a maximális kvóta szám is ugye aránylag kevés, tehát maximum 6 ember mehet ki az olimpiára, így biztos, hogy lesz nagyon sok, vagy lesz olyan ember, aki duplázni fog, és nem csak egyes, vagy nem csak páros, vagy négyes fog indulni, hanem akár több számot is, de az, hogy ez hogy fog kinézni, ezt még nem tudom.
Ön 1001-essel tervez a duisburgi világbajnokságra, és a többiek meg majd elosztják egymás között a párost, illetve a négyest.
Igen, úgy tudom, hogy a négyes csapathajó felállása az már megvan Duisburgba. Nekik is lesz egy főpróba Európa játékokon, ami az idei évi Európa bajnokság, de valószínűleg megvan az egység, ami indul 504-esen is. A 500 páros még így a legnagyobb kérdés, oda most, ha jól tudom, akkor Bálintot esztelgetik, vagy próbálgatják emberekkel, hogy kikkel tudna hasonlóan szerepelni, mint tavaly, ahol ugye ebben a számban világ és Európa bajnok is lett. De igen, ebben az évben nekem csak a hát nem csak, de hogy a világbajnokságon az 1001-es lesz a fontos, és az egyetlen számom.
A világbajnoksággal jár együtt az Európa játékok is, vagy ott akár más felállás is elképzelhető, illetve arra külön válogatóznak?
Az Európa játékok lesz korábban, és utána lesz augusztus végén a világbajnokság. Ugye a világbajnoksággal lehet olimpiai kvótákat szerezni. Az Európa bajnokság, ami idén Európa játékok, ott nem is ugyanazok a számok vannak, mint világbajnokságon, tehát például ezres számok egyáltalán nincsenek, így se én, se Bálint nem tudunk indulni. Én az Európa játékokon még nem tudom, hogy mit indulok, de valószínűleg 501-est, és azzal próbálom majd valahogy, hogy ugye az nincs annyira messze az 1001-estől, és tudok világbajnokság előtt nemzetközi mezőnybe egy nagyon éles versenybe versenyezni, de igen, hogy külön csapat utazik az Európa játékokra, és például én más számot is indulok.
A szegedi és a poznányi világkupa eredményből arra is következtethetünk, hogy nagyon jól sikerült a felkészülése, a téli-tavaszi felkészülése?
Igen, ugye ez itt az egyes számokban majdnem teljes mezőny volt. Lehet, hogy pontosan ugyanaz a mezőny is lesz, ami majd a világbajnokságon indul, hiszen vannak más versenyzők is, akik jók lennének egyesben, de a csapathajóra koncentrálnak, és a világbajnokságon csak csapathajót indulnak. Itt például a német származású Jakob Schoffra gondolok. Ő volt talán az egyetlen, aki hiányzott a világkupákon az 1001-es mezőnyből. És igen, ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy nagyon jól sikerült a tél, és nagyon jól sikerült a tavaszi felkészülés is. És remélem, hogy ezt tudom majd folytatni a nyári felkészülést is, hiszen az a fontos, hogy a világbajnokságon menjek jól, és nem, hogy a világkupákon.
Közben azt is olvassa az ember önről, hogy fizikusnak tanul. Ez hol tart, illetve mennyire lehet akkor az iskolát, az egyetemet összeegyeztetni a sporttal?
Igen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok, Budapesti Egyetem fizika szakán tanulok, itt csak nappali tagozat van, szóval nappalira járok, és megpróbálom úgy menedzselni a dolgot, hogy őszi fél évben sokkal intenzívebben csinálom az iskolát, hiszen akkor nekünk nincsenek versenyek, se edzőtáborok, tehát a kajakos vonal az picit úgy háttérbe szorul, persze minden nap lejárok edzésre, ugyanúgy edzek, mint ilyenkor tavasszal, meg ilyenkor nyáron, de akkor egy kicsit nyugisabb időszak van, hiszen nincsenek versenyek, ősszel viszont kevesebb tantárgyat veszek föl, de igen, úgy tud fárasztó lenni, hiszen nagyon sokszor két edzés között elbringázom az iskolába, és az, ha nem is kivesz energiát, de néha kényelmesebb lenne hazamenni és otthon pihenni, viszont nagyon szeretem csinálni, így élvezem úgymond majdnem minden percét. Még például ebben látok magamba fejlődést, hogy most majd, ahogy jön a nyár és vége az iskolának, így tudok teljesen 100%-osan a kajakozásra figyelni, és nem kell az iskolával is törődni. Azért sikerül szerintem nekem egymás mellett a kettőt, mert mind a kettőt nagyon szeretem, és így ez sokat egyszerűsít a dolgon, hogy picit hobbiként fogom fel őket.
De amikor jönnek a versenyek, mondjuk a világkupák, akkor önnek nem éppen vizsgáznia kellene?
Ugye a vizsgai időszak a világkupák után kezdődik, ilyenkor ZH-k meg házi feladatok vannak, amiket megcsinálok a világkupa előtt meg után, de igen, amíg a világkupán vagyok, nem tudok bejárni az iskolába, de előtte-utána bejárok ugyanúgy a tantárgyaimra, mintha nem is tettem volna közt a világkupán.
És véget érnek a vizsgák, mire jön az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság.
Igen, így van.
Varga Ádám olimpiai ezüstérmes kajakozót hallották. Hónapok óta remekel a sportlövő Pekler Zalán. Az ifjúsági olimpiai bajnok puskás versenyző május közepén a bakui világkupán 10 méteren világcsúcsot lőtt, és bár ez a rekord nem ért sokáig, aranyéremmel térhetett haza Azerbajdzsánból.
Fantasztikus érzés még mindig visszagondolni a bakui eredményemre. Ott azért kicsit másképp éltem ezt az egészet meg, hiszen egy kis egy érzelmi hullámvasút volt az a nap számomra, hiszen ugye először sikerült egy fantasztikus világcsúcsot elérnem, majd ugye nagyon rövid időn belül a kínai vetélytársam ezt visszavette tőlem, ugye ő volt a korábbi világcsúcstartó, úgyhogy ebben a pillanatban ugye akkor kicsit csalódott voltam, hiszen ugye elég kérész életű volt a világcsúcsom, de eldöntöttem magamban nagyon gyorsan, hogy szeretnék revansot venni rajta. rajta, és hát sikerült is, úgyhogy a nap végén én lettem az aranyérmes, ami miatt pedig hát a mai napig nagyon boldog vagyok, hiszen ez az idei negyedik aranyérmem világkupákról, ami hát egyedülálló a karrierem során.
Sportlövészetben hogyan viszonyul egymáshoz egy világcsúcs, illetve egy versenybeli aranyérem nemzetközi fronton?
Azért a világcsúcs ez többet tesz alatba, az sokkal többen megnézik, és sokkal többen értékelik, hogyha az ember világcsúcsot lő, hiszen azok már elég régóta állnak, és világkupa aranyat pedig azért lehet párat szerezni egy év alatt.
Hogyan tudná érzékeltetni, hogy mondjuk egy 10,9 és egy 10,8-as lövés között mekkora a különbség?
0,5 milliméter a tízes pötty 10 méterre a tábla közepén, és hát ugye az még fel van osztva ugye még tizedekre, hát itt 100 milliméterek döntenek a 10,9 és a 10,8 között, ami kissé megfoghatatlan különbség, de azért mi belülről azért tudjuk érezni ezeket a kis különbségeket is.
Mit érez akkor, amikor 10,9-es lő valaki? Gondolom, hogy nyilván nem mindegy, hogy az elején vagy a végén az esetleg az első vagy az utolsó lövés, hiszen utána, hogyha még vannak további lövések, akkor arra kell fókuszálni, de mennyire lehet flóba kerülni, hogyan szokta megélni a legjobb versenyeit?
Nyilván a 10,9 lövés egy fantasztikus érzés, de ahhoz egyébként kis szerencse is kell, hiszen már egy 10,8 is szinte tökéletes lövésnek mondható. Egyébként a sportlövészet szerintem egy olyan sportág, amiben bele lehet kerülni egy jó flóba. Tehát, hogyha esetleg egy versenyt pár jó lövésre tudok elindítani, akkor ez tud egy löketet adni az egész versenyre nézve, és bele tudok kerülni egy jó gondolatmenetbe, ami végigvihet 60 lövésen keresztül.
Most 23 éves, és ugye az elmúlt években is jelen volt a legnagyobb versenyeken, voltak különféle sikerei, különféle szinteken, de azért voltak olyan versenyek is, amelyek után nem volt teljesen elégedett, gondolok itt akár a tokiói olimpiára. Mi mindenben tudott fejlődni az elmúlt 2-3 évben?
Így van, ugye, ha a tokiói olimpia nem úgy sikerült, én, ahogy ezt én szerettem volna, akkor eldöntöttem utána, hogy változtatok a felkészülésemen. Ekkor felkerestem például egy sportpszichológus segítségét is, ő Szilárdi Katalin, aki mindenféleképpen nagyon sokat tudott nekem segíteni abban, hogy mentálisan állandóan a topon érezhessem magamat a versenyek előtt és a versenyek közben.
Ő ugye kajakedző, és a 2012-es londoni olimpián Dombi Rudolfot és Kökény Rolandot készítette fel a párosra.
Így van, úgyhogy az is biztos, hogy tudja egy sikeres olimpiai felkészülés receptjét, valamint hát ugye most már a sportpszichológusi pályán is tevékenykedik, aminek én nagyon örülök, és nagyon sokat tud nekem segíteni.
Hány edzővel dolgozik még rajta kívül, illetve hány szakember van a stábjában?
Hát a stáb nagy. Nagyon sokat is köszönhetek nekik, akik így nagyon közel állnak, és azért beletesznek így a munkába, szintén egy 2-3 fő.
Azzal, hogy most már egy ideje a Magyar Szövetségben is dolgozik, és gyakorlatilag civilként munkatársa a szervezetnek, mennyire tudott még inkább közel kerülni a sportákhoz, mennyire tudott abból a munkából meríteni az aktív pályafutására?
Nagyon sokat tudok meríteni belőle, valamint ez a fajta munkakör számomra azért is nagyon jó, mert a sportlövészet alapvetően egy nagyon monoton sport, és az embernek olykor-olykor ezt a monotonitást meg kell törnie valamilyenféle folyamattal. Számomra ez ugye a munkám a Sportlövő Szövetségben, és abból a szempontból is nagyon jó, hogy már egy jó ideje eldöntöttem, hogy az aktív sportoló éveim után, hogyha lehetőségem lesz rá, akkor szeretnék valamilyen hazai sportszövetségben tevékenykedni, vagy akár esetleg az olimpiai bizottságban, és annak pedig egy nagyon jó alappillér az, hogy én már 2 év a Sportlövő Szövetségben dolgozom.
Viszont a papírforma alapján még elég sok olimpia állhat ön előtt. Igaz, tegyük hozzá, hogy vannak azért olyan hazai riválisok, akik megnehezíthetik az olimpiai kijutást.
Így van, igen, de hát ennek pedig csak örülni kell, hogyha itthon is nagyon sokan jó szinten tudunk versenyezni, hiszen akkor egymást tudjuk még fölfelé húzni.
A korábbi években ugye csapatban is, illetve az egyéni versenyeken is általában Péni Istvánnal együtt utazott, és tegyük hozzá, hogy ugye sportlövészetben vegyes páros is van, és vannak kiváló női versenyzők is. Mennyire tudta megőrizni akár a jó kapcsolatot, akár a kiegyensúlyozott viszonyt a versenyzőkkel? Egyáltalán mennyire lehet mondjuk sportlövők között barátság, hiszen azért mégiscsak egy nagyon-nagyon versenyképes mezőnyről van szó, és itt a hazai frontokon is meg kell küzdeni, és persze a nemzetközi frontokon az aktuális másik magyar indulóval, illetve a többi riválissal is.
Igen, úgy gondolom egyébként, hogy igen, csak jó kapcsolatban állok az itthoni riválisaimmal. Legtöbbjükkel úgy gondolom, hogy baráti viszonyba sikerült kerülnöm az elmúlt elmúlt évek során, és itt azért ki szeretném emelni Péni Istvánt, akivel úgy gondolom, hogy egy nagyon jó sportbaráti viszonyunk van. Nyilván egymás riválisai vagyunk itthon és külföldön is, de ebből inkább csak próbálunk erőt meríteni, és a másikat pedig csak ezzel motiváljuk szerintem.
Mely számokra mennyire fókuszál? Ugye van vegyes páros is, az egyéni versenyszámok között is azért több van, amelyben el szokott indulni. Több táv is van sportlövészetben. Hogyan néz ki a fókusz, akár a fontossági sorrend?
Jelenleg nem tartunk fontossági sorrendet a versenyszámok között. Az biztos, hogy az olimpiai versenyszámok azok mindig prioritást fognak élvezni, és igazából csak azokra edzünk. Ott pedig, hogy már melyik sikerülhet a legjobban, az majd az adott forma meg fogja mutatni, de az biztos, hogy mindegyik versenyszámra kellőképpen fel fogunk készülni.
Mi az, amiben még a legnagyobbat szeretne előre lépni Párizsig?
Hát a mentális felkészültségemet szeretném még tovább csiszolni. Ugye azt tudni illik erről, hogy ez egy elég hosszú tanulási folyamat, amiben éppen benne vagyok, de úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladok, ahogy például az eredmények is mutatják, de ezt azért még szeretném tovább és tovább csiszolni, hogy még tökéletesebb legyen, és mindig 110%-on tudjak teljesíteni.
Pekler Zalán többszörös világkupa győztes puskáslövőt hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.